Amikor olyan jó arról énekelni, hogy te meghaltál a mi bűneinkért, és feltámadtál a mi megigazolásunkért. Köszönjük, hogy arról is énekelhetünk, hogy milyen lesz majd a mennyben, mert biztos reménységünk van e felől. Köszönjük neked azt, hogy olyan embereket, mint mi, bűnösöket, akik súlyosan terheltek vagyunk, megragadtál, és egy olyan pályára állítottál, ami oda vezet hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz velünk lenni. Köszönjük, hogy fontos az nekünk, hogy közel legyünk hozzád. Hogy kész vagy lebontani a bűnöknek a falát, amelyek épültek közted és köztünk. Köszönjük, hogy kész voltál meghalni ezért. Köszönjük, hogy feltámadtál, és a te erőddel mindent átformáltál az életünkben. Így szeretnénk most beléd kapaszkodni. Köszönjük neked ezt a szabadságot, amit megvásároltál számunkra. Hogy nem csak külsőleg lehetünk szabadok ebben az országban, hanem belülről szabadítottál bennünket föl a bűneinknek az átkától. Áldunk téged ezért, most és mindörökké. Amen. Foglaltok helyet. A gyerekeket szeretettel elbocsátjuk, a tanítóikkal legyenek. Itt hozzátenném azt, hogy éppen a mai napon Földesi Zoli és Kaligaris Ági lennének a gyermekekkel, és tudjátok nagyon jó, hogy néhány napja, kb. 10 napja Zolit nagyon súlyos baleset érte, úgyhogy imádkozatok is érte, és az egész családért. Hiszünk abban, hogy az Úr kezében tartja őt, és az egész családot is meg fogja erősíteni őt, és aztán egyszer csak újra majd a gyerekek között szolgálatnak, vagy bármilyen más formában velünk lehetnek. A mai napon az a kiváltságunk, hogy a Predikátor Klub egyik jeles képviselője, ugye a Robi hívott létre egy ilyen Predikátor Klubot, és ebben benne van Sipos Csörsz is. Nagyon örülünk annak, hogy egyrészt velünk vagy ebben az egész munkában, amit ott közösen végzünk, hogy minél jobban tudjunk prédikálni. És köszönjük, hogy elvállaltad ezt a mai napi szolgálatot. Imádkozunk azért, hogy a mi Istenünk áldjon meg téged ebben, minket pedig hallófülekkel. Gyere és mondd el azt, ami a szíveden van.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon hálás vagyok értetek és a gyülekezetért. Több mint egy éve járhatunk ide hozzátok, és nagyon sok lelki ajándékot kapunk az Úrtól itt a gyülekezet közösségében, Robi képzésein, tündi kórusában, vagy a táborban. És nagy örömmel vagyok itt közöttetek, és nagyon hálás vagyok, hogy bizonyságot tehetek a megvált Úrunkról, az Úr Jézus Krisztusról. Elsőként a Máté evangéliumának 27. fejezetétből szeretnék olvasni. Mind a három szinoptikus evangéliumból szeretném ezt a részt felolvasni, tehát Máté evangéliumából, Márk evangéliumából és Lukács evangéliumából. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenbe, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Márk evangéliumából ugyanez a rész. Keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene szóló vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és a bűnösök közé sorolták. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és felépíted 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között az írástudókkal együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni? A Krisztus, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. És ugyanez a rész Lukács evangéliumából. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amen. Ádám engedetlensége után egy lehetetlen helyzetbe került az Úr. Egy fogós kérdés elé került, mert emberileg egy megoldhatatlan, egy gonosz, egy beteg helyzet állt elő a földön, és ezt a helyzetet egy kérdés formájában így fogalmaztam meg, hogy hogyan mented meg azt, akit szeretsz, de aki a te ellenséged lett? Hogyan mented meg azt, aki ellened fordult, de akit te mégis szeretsz? A mi szerető atyánk egy csodálatos tervet készített a megmentésünkre. A megoldhatatlan, a gonosz, a beteg állapotra készített egy jó és tökéletes megoldást. Mert az ő igazsága és szentsége szerint az ő ellenségeinek el kell pusztulnia. Isten nem fog megkegyelmezni az ő ellenségeinek, az ő ellene lázadóknak, a Krisztust semmibe vevőknek, gyalázóknak, káromlóknak. Az Úr ellenségei biztosra vehetik, hogy örök szenvedés vár rájuk. Mégis az Isten elkészítette az emberiség legcsodálatosabb tervét. A Föld történetének legnagyobb szabású és az egész emberiségre kiterjedő szabadítását. Mert ő annyira szereti ezt a világot, amit az ő teremtése, és annyira szereti az embert, aki az ő teremtése, ő nem elpusztítani akarja. Ahogy Ezékiel próféta mondja, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, miért halnátok meg, Izrael háza? Isten válasza arra, hogy mi szeretteiből ellenségei lettünk, ítélet és szeretet. Az Isten szabadítási terve, hogy elküldi az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust erre a világra. Elküldi, hogy teljesen ember legyen, mint mi. Viszont mutassa meg, hogy milyen életet kellett volna élnünk. Mutassa meg, hogyan kellett volna mindig döntenünk az Atya személye és szeretete mellett. Hogyan kellett volna élnünk, úgyhogy megmaradunk az Atyával való szeretet kapcsolatban. Jézus Krisztus az Atya iránti lázadás nélkül. A bűnös állapot nélkül, a bűnök cselekedete nélkül élte az életét, és odaadta odaadta az ő életét, odaadta az egészségét, odaadta az otthonát, a vagyonát, sőt az egész mennyei életét és dicsőségét is ott hagyta, amíg elvégezte a szabadítás tervét. A terv tehát az volt, hogy Jézus Krisztus mindenről lemond, magára veszi az emberi bűnök minden büntetését, az Atya igazságos haragját és ítéletét, elszenvedi, elhordozza és feláldozza önmagát. Meghal, és harmadnapra feltámad. Ennek a tervnek a lényege, hogy az egyszülött fiú, az Úr Jézus Krisztus áldozatos halála olyan fontos és olyan drága, olyan mindent felülmúló az Atya számára, hogy aki meggyőződik ennek a helyettes, engesztelő áldozatnak az igazságáról, és önmagára nézve érvényesnek tekinti, annak az Isten megbocsájt. Azt újra fiává fogadja. Az megmenekül. Élni fog örökké kegyelemből. Isten terve az egész emberiség történelmét átöleli, és a helyettes áldozat fokozatosan valósult meg. Mi ma ennek a fantasztikus szabadításnak a csúcspontját látjuk, a legfontosabb részt, azt a részt, amiről senki nem akar lemaradni, amit mindenki ismerni akar. Jézus Krisztus feláldozta önmagát a Golgotai kereszten, az Atya akarata szerint, hogy a helyettes engesztelő áldozat révén legyenek megtérő bűnös emberek, hogy legyen szabadítás, hogy legyen üdvösség. Mielőtt közelről megnézzük az Úr Jézus Krisztust a Golgotai kereszten, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy kegyelmes vagy hozzánk, irgalmas vagy. Már akkor szerettél, amikor mi még a bűnben éltünk, amikor mit sem tudtunk rólad. Már kész volt a szereteted, kész volt az irgalmat, kész volt a terved. És köszönjük, hogy ezt megvalósítottad a történelmünk egy pontján, és köszönjük, hogy ez érvényben van, ez a szabadítás. Köszönjük, hogy megismerhetjük. Urunk, kérünk téged arra, hogy hatoljon a szívünkig a szabadításod, a te terved. Kérünk azért, hogy az ige megismerése által munkálkodj bennünk. A te szereteted ereje és hatalma döntsön le minden akadályt a mi szívünkbe. A bűnök tömkelegét, a bűnös állapotunkat, amely újból és újból vissza akar térni, és meg akar győzni bennünket arról, hogy mi nem vagyunk a te gyermekeid, hogy mi bűnösök vagyunk a te szemedben, nem igazak Krisztusért. Kérlek, add, hogy a te áldozatod győzön a szívünkben. Jöjj és munkálkodj bennünk, folytasd azt, amit elkezdtél a szívünkbe, erősíts meg, engedd, hogy növekedjünk a beléd vetett hitben, győzz meg minket, Urunk, a te dicsőségedért, Krisztus arcára tekints. Amen. Hogyan történt Isten szabadító tervének a kivitelezése? Jézus Krisztus hogyan hajtotta végre a mi szabadításunkat? Ezt hallhattuk a felolvasott három szinoptikus evangéliumban. Jézust megkínozták, megalázták, és aztán keresztre feszítették, és mi itt kapcsolódunk be, hogy Jézus már a kereszten van, és folytatódik az ő áldozata, az áldozatnak a bemutatása. A kereszten lévő órái voltak hátra Jézus Krisztusnak 33 évesen. És először hadd világítsak rá az áldozatban arra megszégyenítésre, arra megaláztatásra, amit ő átélt a kereszten. Tehetetlenül és kiszolgáltatva, megszégyenítve függött Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia a kereszten. És gyakorlatilag szabad préda volt. Mindjárt látjuk az igéből. És azt gondolom egyébként ez az egyik legfőbb motivációnk az életben, hogy mi ezt a helyzetet el akarjuk kerülni. Mi el akarjuk kerülni a megaláztatást, kerüljük a szégyent, kerüljük a kiszolgáltatást, menekülünk, csak ebbe az állapotba ne kelljen kerülnünk, és lássuk meg, hogy Jézus Krisztus ott ezt az állapotot viselte. Ebben volt. Kifüggesztették szégyenére az elítélésének az okát, hogy ez a zsidók királya. Lehet, hogy ez ok volt az elítélésének, de az alapja nem lehetett. Mert ilyen jogi kategória nem létezett. Hamis vádak alapján ítélték el. Gonosztevők közé feszítették, hogy még véletlenül se gondolja senki azt, hogy Jézus nem egy a csalók, az ámítók, a hazudozók és a gonosztevők közül. És az arra menők is a fejüket csóválták és szidalmazták. Ez nagyon megragad bennem, ez az arra menők. Nekem más bibliafordításom van, de akik arra mentek. Az utca embere elmondhatta a véleményét Jézus Krisztusról, aki ott volt a kereszten. Az arra menők megítélhették Jézus Krisztust, és csóválhatták a fejüket. Lám-lám, hova jutott Jézus, aki olyan sok csodát tett? És milyen érdekes, hogy itt a kereszt tövében hirtelen mindenki tudja azt, hogy Jézus mit tanított és mit mondott. Mert elmondják azt, hogy te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat. Tudják, hogy mit mondott. És gúnyolják. Aztán a katonák megosztoztak a ruháin, ugye, hát ez is egy óriási megalázás, hogy az ember, amikor már az embert ugye elvehetik a ruháját, és már úgy se lesz rá szüksége, és megosztoztak rajta. A főpapok, az írástudók, a vének mind ott álltak, szitták és gyalázták, és ebben a megalázásban, ebben az elképesztő szégyenben függött ott a kereszten. És még folyt az ő alázása, hogy a gonosztevők is szitták őt. Tehát akik valóban úgy éltek, nyilvánvaló volt mindenki előtt a gonoszságuk, a rablásuk, a gyilkosságuk, ők is gyalázhatták az Isten fiát. És a 22. Zsoltárban Dávid már megfogalmazta azt a nagy szabadítási terv csúcspontján, mi fog történni Jézussal. 22. Zsoltárban, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok, de én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkuk biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Jézus tudta, hogy mivel jár ez az áldozat, amit neki meg kell hoznia. És Jézus Krisztus akarattal vállalta ezt a helyzetet. Akarattal vállalta a megalázottságot, a kiszolgáltatottságot, ő ezért jött. Ez a mi bűneink szégyene. Ez a mi bűneinknek a gyalázata. Ő ártatlanul hallgatta végig ezt a megszégyenítést, ezt a teljes megszégyenítést, és teljesen megüresítette magát. Ezt a megszégyenítést hordozta ő, és ez az áldozatának a része volt. És a másik, amire szeretnék most hangsúlyt fektetni az ő áldozatában, azt, hogy ahogyan az ő identitását támadták, az ő személyét. A sátán folyamatosan támadta Jézus Krisztust, ott a kereszten is. El akarta téríteni, el akarta gáncsolni, hogy ne sikerüljön a szabadítás. Mit mondtak a főpapok, az írástudók és a vének? Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hol olvasunk erről a kísértésről? Máté evangéliumának 4. fejezetében a pusztában. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, hogy angyalainak parancsol felőled. Ott is ugyanezzel támadta a sátán. Ha Isten fia vagy, Jézus személyét támadja a sátán, el akarja távolítani az atyától, kétségbe akarja vonni az ő személyét. A legérzékenyebb pont ez mindannyiunk számára, az, hogy kik vagyunk. Bristolban dolgoztam 10 hónapig egyszer, és volt egy nagyon kedves spanyol fiú, aki, ha találkoztunk, összefutottunk egymásra, akkor mindig azt mondta, hogy you are don't exist. Ilyen kedves, hogy hát te nem létezel. Ez nagyon rosszul esik az embernek. Amikor az, hogy te nem létezel számodra, te nem vagy. Te nem vagy az, akinek mondod magad. Bizonyítsa be. Jelt kértek tőle a hitetlen emberek. Hogy hagyja félbe a nagy terv megvalósítását a csúcsponton. Itt már elismerik, hogy Jézus megszabadított másokat. Mondják, hogy másokat megszabadított, és követelik, hogy szabadítsa meg önmagát. Visszaélnek azzal, amit ő megmutatott, hogy bízott az Istenben. És azt mondják, hogy akkor most mentse meg, ha ő bízott benne. Mentse meg, ha ő valóban az Isten fia. Hitetlenségüknek a bizonyítékát találják abban, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten. Számukra tehát Isten nem, Jézus nem az Isten fia. Támadták, és ezt akarták bebizonyítani, hogy ő nem az Isten fia. És Ézsaiás próféta 53. fejezetét hadd olvassam föl, ahol látjuk, hogy az áldozatnak, ennek a támadásnak, amit Jézus elhordozott, mi az értelme. Ki hitte volna el, amit hallottunk, kielőtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Jézus Krisztus ezért jött, ez az ő órája, ez az Atya akarata, ez a nagy szabadítási terv, a megváltás, amivel Jézus Krisztus teljesen azonosult. Jézus Krisztus azért jött, hogy ez megtörténjen vele. Ami itt történt Jézussal, az az ő helyettes áldozata, ami bűneinkért. A mi bűneinkért kapott sebeket. A mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint a juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét. Az Úr akarata volt, hogy gyötrődjön és összetörjön, azért, hogy a saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog és megelégedett lesz. Mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számították, noha sokak bűnét hordozta, és közben járt a bűnösökért. És miközben ezek a dolgok történtek Jézussal, ez a megalázás, ez a támadás személye ellen, ő ezeket mondta a kereszten. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Könyörög értünk, mert ez a terv. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Szabadítás, ezért jött, és már a szabadítási terv elkezd munkálkodni. Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Megtörhetetlen volt az ő kapcsolata az Atyával, amiben élt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Elhordozta a mi bűneink büntetését, az Atya elhagyta őt, és elvégeztetett. Elvégezte az áldozatot. Jézus Krisztus lemondott önmagáról, feláldozta önmagát. Jézus az ígével válaszolt, amikor az ő istenfiúságát megkérdőjelezte a sátán a pusztában, a golgotai kereszten pedig az Atya iránti engedelmességgel válaszolt a vádakra, hogy ha valóban ő az Isten fia. Ő valóban az Isten fia, mert engedelmes volt, mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Megelégedett azzal, hogy az Atya kezébe tette az életét és a lelkét. És egészen elvégezte az Atya számára kedves és tökéletes áldozatot. Egészen, maradéktalanul. Mindent megtett Jézus Krisztus a kereszten, és mindent eltűrt és elszenvedett. A mi bűneink miatt, hogy legyen bocsánat. Nem a környezete határozta meg Jézust, nem az, ami vele történt, nem a korbácsütések, a köpések, az ütések, a mezítelenség, a folyamatos szidás, gyalázás, hazugságok, nem ezt határozták meg, amit mondtak róla, hanem az atyával való szoros és bensőséges szeretet kapcsolat. Ez erősebb volt mindennél is. Jézus Krisztus, Isten fiúsága győzött. Az Isten szeretete és akarata terve szerinti helyettes áldozat megtörtént. Pál apostol ezt mondja el a római levél 8. fejezetében, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Ez a helyettes áldozat is megtörtént. Mit jelent ez az áldozat? És mielőtt arról beszélnék, hogy mit jelent számunkra ez az áldozat, nézzük meg, hogy az Atya szemszögéből mi történt. Először is egy mérhetetlen fájdalom volt az Atya szívében. Egy fájdalom volt, amikor a keresztre nézett a szívünk állapota miatt. A mi szívünk állapota miatt. Az Atya ott volt a kereszten a fiával az utolsó pillanatig, amíg csak lehetett, ott volt, mert Jézus mondta, hogy én és az Atya egy vagyok, és Ábrahám és Izsák története is eszembe jut, amikor mentek ketten együtt. Az Atya is ment Jézussal, és az Atya látta és hallott, és ezerszeresen átélte azt a gyűlöletet, ami Jézusra zúdult, ami körülvette őt, ami tulajdonképpen ő ellene irányult a szívekből. És ez mutatja azt is, hogy mennyire szükség van Jézus Krisztus áldozatára, hogy új szívet kapjunk. Fájdalom volt az Atya szívében azért, mert Jézusnak fájdalmat okozott. Mert a fiát szenvedni látta, mert a fiát bűnök alatt látta, mert el kellett hagynia. Ahogy Jézus mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? De a másik oldalon pedig egy mérhetetlen öröm töltötte el az Atya szívét. Mert Jézus Krisztus mindvégig engedelmes maradt ő iránta. Öröm volt a szívében, mert a nagy szabadítási terv a világ számára, a bűnös ember számára elvégeztetett. Készen van. Örült, mert látta Isten, hogy amit eltervezett és Krisztus véghez vitt, az jó. És ezt a jót már nem teheti tönkre a sátán, ezt a jót már nem teheti tönkre az ember. Örül az Atya, mert a fia győzött. Filippi levélben beszél erről Pál apostol. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Atya örül, mert a bűnös ember megtérhet hozzá. És ezt az öröm hírt hirdetteti ki Isten ebben a világban. Van oka a bűnben veszteglő embernek megtérnie az Istenhez. Van oka, van útja, van lehetősége Krisztus áldozata által. Mit jelent Krisztus áldozata számunkra? János apostol első leveléből szeretnék olvasni, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És a Kolossi levél 2. fejezetéből eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Krisztus áldozata a bűnbocsánat számunkra. Jézus áldozata elégtétel a bűneinkért. Minden bűnödért. A szíved állapotáért. Jézus áldozata elég. Azért a bűnért is, amit ma követünk el. Azért is, amit holnap, amit halálunk napján. És nem csak az elkövetettekért, hanem a szívünk állapota, amely akkor is hajlamos a bűnre. Jézus nem hagyta félbe a munkát, véghez vitte, és ez tökéletes áldozat. Az Atya Krisztus áldozatára tekintve nem haragszik rád, nem vádol, nincs adósságod az Isten felé. A bűneinkkel elsősorban Isten felé tartozunk számadással, és ő kifizette helyettünk az árát. Ő ezt el akarta takarítani az útból, hogy semmi ne választhasson el tőle. Ő ezt oda szegezte a keresztfára, a te és az én összes adósságomat. Az összes bűnünk oda van szögezve Krisztus keresztjére. Megtette azt, amire mi képtelenek lettünk volna, mert szeret. És minden utat megnyitott az Atya, hogy szerethessen minket teljes erejével, hogy szerethessen téged. Krisztus helyett áldozata, helyettes áldozata bűneinkért, amelyet az Isten hozott meg értünk. Az Isten meghozta helyetted azt az áldozatot, amit te és én soha nem lettünk volna képesek meghozni. Jézus Krisztus áldozata a te áldozatod. Eleget tett érted kegyelemből, mert szeret téged. Jézus áldozata békességet is ad. Megbékéltetett önmagával minket. A korintusi levélben beszél erről Isten, a második korintusi levélből, mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Miért lehetünk békességben? Miért lehet békesség a szívünkben? Mert az Atya megbékélt velünk. Sokszor nincs békesség a szívünkbe. Nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Nem tudjuk, hogy mi az életünknek az értelme, mi a célja, hol a helyünk. Krisztus áldozata ezt megmutatja nekünk. Krisztus áldozata békességet ad a szívünkbe. Az Atya meg akart békülni velünk. Jézus Krisztus az ő békességét adja nekünk, hogy az Isten szeretett gyermekei vagyunk. Békessége van az Atyának a te személyed iránt. Ez a békesség akkor költözik a szívünkbe, amikor Isten lelke meggyőz bennünket arról, hogy Isten a mi szerető Atyánk. És mi pedig az ő gyermekei vagyunk. A békesség egyenlő azzal, hogy Isten az én Atyám, én pedig az ő gyermeke vagyok. És harmadszor Krisztus áldozata igazságot is, megigazulást is jelent számunkra. Mert Krisztus az ő saját igazságát adja nekünk az ő áldozatában. Szintén a második korintusi levélben olvasunk erről, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Péter első levelében pedig bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Nincs semmi, amire hivatkozva megállhatnánk Isten előtt, hanem egyedül Jézus Krisztus áldozatával, kegyelemből kapjuk meg az Isten igazságát, és ezek nagyon nehezen megérthető dolgok, hogy mi az, amikor én benne élek, szenvedek ebben az életben, és látom a bűnt, és közben pedig arról hallok, hogy Krisztus áldozatáért az ő igazságát nekem adja, nekem tulajdonítja. Mert nekünk akarja adni, mert Krisztus áldozata erről szól. Jézus igazságát a kereszten eltagadták, ő pedig azt az igazságot, amit ott megszerzett, ránk ruházza. Nem lehet tőled elvenni Krisztusban azt az igazságot, amit az ő áldozata neked ad. Jézus Krisztus áldozata tehát a mi helyettes áldozatunk, ami bűnbocsánatot, békességet és megigazulást jelent számunkra. Végül nézzük meg, hogy mi történik, amikor valaki elhiszi Isten megmentő tervét. Amikor valakinek a szívében beteljesedik és megtörténik az az áldozat, amit Krisztus hozott a kereszten. Ez pedig a gonosztevő, aki hitre jutott a kereszten. Azért is olvastam föl mind a három evangéliumot, hogy lássuk azt, hogy először mind a két gonosztevő gyalázta Jézus Krisztust, szitta, mint az arra menők, mint a főpapok. Az egyik gonosztevőben azonban végbe ment az Isten szabadítása. Az egyik emberben, az egyik bűnös emberben, ott a kereszten, ott a haldoklás közben megvalósult Isten szabadító terve, a megváltás célba ért a szívébe. Ő az első, akiben a véghez vitt szabadítás megtörtént, aki Krisztust a kereszten látva megmenekült. Hadd olvassam fel Lukács evangéliumából ezt a pár verset. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki: bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez az ember haldoklás közben kapott erőt arra, hogy megdorgálja azt a hitetlent, aki szidalmazta Krisztust. Nagyon érdekes, ami benne történt, mert előtte ő is szitta Jézust. Nagyon érdekes, mert egyszerűen ott a gyalázók gyűrűjében voltak, az Isten káromlók gyűrűjében, hogy senki nem volt, aki dicsérte Krisztust. Hogy senki nem volt, aki melléje állt, és ez az ember valahonnan erőt kapott hozzá. Számon kérte, hogy az Isten ítélete alatt hogy nem támad Isten félelem a szívében. Mert a megtérő gonosztevő úgy érezte ott a kereszten, hogy az Isten ítélete utolérte a sok gonoszságáért, és ez Isten félelemre és megtérésre indította őt, Krisztust látva a kereszten. És Calvin azt mondja, hogy az a legrettenetesebb állapot, amikor Isten ítélete alatt nem összetörünk, nem oda fordulunk és oda roskadunk az Úrhoz, hanem megkeményedik a szívünk. De ennek az embernek összetört a szíve. Megvallotta a bűneit, és azt mondja, hogy mi jogosan vagyunk a cselekedeteink büntetése alatt. De Krisztus igaz. Igaz, hogy ő az Isten fia. Igaz az az áldozat, amit most a kereszten tesz. Igaz, hogy fel fog támadni harmadnapra, és vissza fog jönni, és életet ad az övéinek. Robi szokta kérdezni, hogy hogyan mondanánk el 5 percbe az evangéliumot, amikor csak 5 percünk van rá. Hát Itt még az is volt pluszba, hogy haldoklott valaki. De a Szentlélek Isten olyan fantasztikus munkát végzett ennek a gonosz embernek a szívében, haldoklás közben, hogy ezt nagyon nehéz megérteni. Hogyan lett a Krisztus gyalázó szívből Krisztust visszatérő, urának valló szívvé? Ez maga a szabadítási terv, amikor megvalósul valakinek az életében. Ez Krisztus áldozata, amikor belehullik valakinek a szívébe, és ez történt meg ezzel az emberrel. Lukács evangélista számára fontos volt úgy írni az evangéliumot, hogy Jézus a megvetettek felé fordult. Fontos volt számára Jézus személye, és Lukács evangéliumába kulcsvers, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És Jézus teljesítette ezt is maradéktalanul, mert üdvösséget adott a hozzá megtérő gonosztevőnek. Az Atya szabadító terve megvalósult. Krisztus Golgotai kereszten hozott áldozatával. És ez ma is érvényben van. Ez az új szövetség. Az Isten részéről ez ma is így van. És folyamatosan történik, kezdve attól a megtérő gonosz emberig. Aki hittel tekint Krisztusra, annak örök élete van. Aki meggyőződött, hogy Krisztus helyette áldozta fel önmagát, az békességet nyer, az igazságot kap, bűnbocsánatot kap ajándékba, kegyelemből. Erre biztat minket az Úr, hogy győződjünk meg az ő szabadító tervéről, amit megvalósított Jézus Krisztusban. Erősödjünk meg ebben a hitben. Növekedjünk! Töltse be Jézus Krisztus megváltása, áldozata az életünket, a gondolatainkat. Az egész identitásunk, ahogyan mi azonosítjuk önmagunkat, hogy mi kik vagyunk, azon alapuljon, hogy Jézus Krisztus helyettem hozott egy tökéletes áldozatot, amely kedves az Atya számára, amely engesztelést, békességet, igazságot, szeretetet ad nekem. Ez vagyok én Jézus Krisztusban. Szeretett, békességben élő, igazsággal rendelkező gyermeke az Istennek, és ezt senki nem veti el tőlem. Jézus Krisztus miatt van okunk megtérni, van értelme meggyőződni, van helye annak, hogy elfogadjuk a helyettes áldozatot, amiért nem mi dolgoztunk meg, nem mi érdemeltük ki, hanem kegyelem. Az Atya kegyelme, Fiú, szeretet és a Szentlélek közössége. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, köszönjük neked az örömödet. Köszönjük neked, hogy kihirdeted erre a világra a te örömödet, az evangéliumot, a jó hírt, amely a mi életünknek a reménysége. Köszönjük, Urunk, hogy a szövetségnek mind a két felét teljesítetted, mert mi képtelenek voltunk rá. Köszönjük Krisztus áldozatát. Úr Jézus Krisztus, leborulva imádunk téged ezért az áldozatért, amelyet meghoztál értünk, amelyet meghoztál helyettünk. Köszönjük a bűnbocsánatot, köszönjük a békességet, köszönjük az igazságot, amit kapunk kegyelemből, hitáltal, a te áldozatodból. Köszönjük, hogy ezt megismerhetjük, Urunk. És hadd könyörögjünk egy szívvel, lélekkel, hogy Krisztus arcára tekintve cselekedj bennünk. Urunk, szeretnénk kérni, hogy a te megváltásod történjen bennünk. Történjen a mi szeretteink szívébe. Hújjon bele a szeretteink szívébe, életébe, lelkébe. Ne csak ismeretként maradjon ott meg a házastársunk szívébe, a gyermekeink szívébe, a szüleink szívébe, apósunk, anyósunk, sőt ellenségeink szívért is könyörgünk, Urunk. Kérünk, hogy munkálkodj, kérünk a te szövetséged alapján, amely most is él, amely most is munkálkodik. Jöjj a te mennyei hatalmaddal, és ébrezd az emberi szíveket, hogy Krisztus áldozatáért minél többen oda térjenek hozzád. Ébrezd szomjúságot, ébrezd kívánságot a szívünkbe, és minden magyar ember szívébe, hogy vágyódjon utánad, hogy Jézus Krisztust lássa a kereszten, mint megváltóját, mint helyettes áldozatot, mint bűnbocsánatot, mint békességet és mi igazságunkat. Kérünk, hallgass meg minket, töltsd be a szívünket, és kérünk, hogy emlékezz meg rólunk, amikor eljössz a te országodba. Tiéd legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.